Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Marokkó legfontosabb partnere az Európai Unió. Teljes a jogharmonizáció is, így kézenfekvőnek tűnik, hogy Magyarország számára is fontos partner ez az Észak-Afrikai Királyság. A kapcsolatok valóban fejlődnek, tavaly megalakult a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács, 2007-hez képest duplájára nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, és egyre több területen, például kulturális és tudományos területen is egyre több kölcsönösen előnyös együttműködés jött létre Marokkó és Magyarország között. A kapcsolatok fejlődéséhez sokat tett hozzá a 2011-ig Rabatban szolgálatot teljesítő magyar nagykövet, akit a marokkói uralkodó trónra lépésének 13. évfordulóján kitüntetésben részesített. A következő percekben Pap László, korábbi marokkói nagykövet lesz a vendégem, és a díj kapcsán beszélgetünk a magyar vállalkozások marokkói lehetőségeiről is. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Pap László, egykori marokkói nagykövet. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlet a hallgatóknak!
Mindenképpen gratulálok ehhez a kitüntetéshez, és az, hogy mondjuk a király nevében adják, hát az mennyire jelenti valóban a király személyes üzenetét, ha tetszik, vagy mennyire van ebben benne VI. Mohamed, és mennyire a kormány, az operatív munkát végző tisztviselők?
Jól érzékeli, hogy ez egy az egész struktúrát átható döntés, amit a javaslattevőnek kell elkezdenie. Ez azért a diplomáciai életben szokásosan az a tárca, a külügyminisztériumok, amelyek a legjobban ismerhetik az adott külföldi személyiségnek a munkáját. Ez egyébként nem csak nagykövet, hanem bárki más is lehet, de egy nagykövet számára a munkából adódóan természetesen egy kicsit nagyobb a láthatóság, de ebben az értelemben nagyobb a verseny is, hiszen Marokkóban, Rabatban vagy 80 nagykövetség volt, és mindegyik, vagy a többségük tényleg rendkívül jól dolgozott. De hogyha a külügyminisztérium ezen túlmenően úgy látta, hogy nem csak ő, hanem más kormányzati szervek is ismerik az adott diplomata nagykövet munkáját, mert az kiterjedt mondjuk a kultúrára, kiterjedt a gazdaságra, a külkereskedelemre, a mezőgazdaságra, és sok másra. Esetleg a kulturális élet olyan területére, mint a kutatás, a Marokkói Tudományos Akadémia keretei között végzett munkára, vagy pedig a kultúrára, ami színházakat, társadalmi szervezeteket érint, akkor itt létrejöhet egy olyan kritikus tömegű vélemény, ami, hogyha kedvező, akkor ez nagyban segítheti az, hogy a külügyminisztérium illetékesei úgy gondolják, hogy írásos javaslatot tesznek. Ez, ahol királyság van, az az udvar, ott kapja, az udvar kapja meg ezt a javaslatot, és az udvar külpolitikai tanácsadói gondolják ezt át, és utána, ha egyetértenek, terjesztik formálisan az uralkodó elé. Ez azt jelenti, hogy a végső szót, a végső rábólintást, és lehet, hogy ez csak egy bólintás, de ha király, akkor az többszörösen számít.
De egyébként a király az személyesen ismerte önt?
Történetesen igen. Tehát nekem,
de ez egyébként, ha jól emlékszem, korábbi beszélgetéseinkre nem általános. Tehát ugye a királlyal azért nem beszélgetett akárki.
Így van, ehhez munka is kell, esemény kell, az esemény létrehozásához kapcsolódó, kötődő munka, és hát jó szerencse. A mi esetünkben egy nagy lovas fesztiválon való magyar részvétel volt ennek a kerete, ahol nekem valóban szerencsém volt ahhoz, hogy az uralkodót a lovas fesztivál kiállítási termében elkalauzoljam arra a magyar kiállításra, ami a lovas kultúránkat mutatta be. Egyébként a hazai mezőgazdasági múzeum igazgatója és munkatársai segítségével, a tárca segítségével is jött ez létre, és ott valóban egy körülbelül 10 perces tárlatvezetésre volt alkalmam, amit hát úgy látszik viszonylag jól teljesítettem, mert az uralkodó végig kísért, sőt, kérdéseket tett fel.
Na most ez nem szokás, tehát az uralkodó úgy dönt, hogy ez unalmas, akkor egyszerűen sarkon fordul, és azon nem illik megsértődni?
Hát igen, sőt, hogyha rátekint az országra, az ország nevére, a standra, és esetleg úgy gondolja, hogy hát ez nem annyira érdekes, akkor udvariasan, de tovább mehet az őt kísérő tucatnyi hivatalnokkal, biztonsági emberrel. A mi esetünkben én úgy érzem, hogy az első pillantása a Magyarország feliratra esett, és ez megfogta őt.
De most ide akartam kiukadni, és azért szólok bele közben, mert rengeteg dolgról szeretnénk még beszélni, és az időnk az fogy. Mennyire személyes ez a kitüntetés, és mennyire szól Magyarországnak, másképp föltéve a kérdést, mennyire vagyunk mi fontosak Marokkónak.
A kitüntetés az mindenképpen jelképes abban az értelemben is, hogy az adott országnak és a Marokkónak az adott országgal, ami esetünkben Magyarországgal fenntartott kapcsolataiban elért eredményeket is jelzi. Ilyenek számosak voltak ez alatt a 4 év alatt, hogy csak annyit mondjak, 2007-ben kb. 60 millió dollár volt a két oldalú kereskedelem, 2011 végére 120 millió dollárra emelkedett. Emögött már olyan magyar közepes vállalkozók is voltak, akik a marokkói piacra juthattak. Tulajdonképpen a növekedés szinte teljesen a magyar vállalkozóknak volt tudható, mert a marokkói export csak olyan 5-6 millió dolláros szinten maradt. A magyar részről jóval nagyobb volt a dinamika, de ugyanakkor én például fontosnak tartottam azt, hogy amikor csak lehet, bátorítsam, itthon pedig segítsem a marokkói kivitelt exportot Magyarországra, mert így lehet fenntartható. Tehát én azt hiszem, hogy ebből adódóan például az üzleti tanács létrehozása egy olyan konkrét lépés volt, ami már egy kicsit eltávolította a gazdasági kapcsolatokat a szokványos állami kormányzati keretektől, amik szükségesek, fontosak, megállapodások megkötésével jogi kereteket hozhatnak létre, de végül is nem a hivatalnokok üzletelnek.
Tehát ez azt jelenti, hogy így felgyorsítható a dolog, és
igen,
ne, mert nehezítik a bürokraták, ha lehet ezt így mondani, mert tudom, hogy ezen
tehát
ugye
a bürokraták feladata és az ő minősítésüknek a kritériuma is az, hogy mennyire tudnak segíteni. A konkrét üzletkötések pedig a mai rendkívül összetett globalizálódó üzleti kapcsolatokban már központilag nyilván nem irányítható, tehát itt a központ akkor jár el jól, hogyha azokat hozza össze, akik ezekben közvetlen részesek, tőkéjük van, kapcsolataik vannak, megvan a kellő árualapok, és az üzleti tanács létrejöttével én úgy gondolom, hogy magyar oldalon kb. 20-25, marokkói oldalról ennél kevesebb, de azért szintén számításba vehető vállalatok vezetői vannak jelen, akik közvetlenül tudnak eszmét cserélni és üzletet kötni. Ez az eredményekben meglátszik.
Még egy fél mondat erejéig térjünk vissza Magyarország fontosságára. Ugye Marokkónak van egy különleges státusza az unióhoz képest, az unió mellett. Tehát nem érzem mondjuk azt a kiemelkedő szerepet, mint mondjuk ha veszük Ukrajnát vagy Kínát, akinek be kell valahogy törnie, keres magának egy olyan helyet, ahol talál egy hitfőállást. Hiszen Marokkónak erre nincs szüksége, már csak a francia, sőt spanyol kapcsolatai miatt nem feltétlenül szorul egy közép-európai ország segítségére. Mégis miért vagyunk fontosak, ha ugyan fontosak vagyunk Marokkónak?
Én azt gondolom, hogy fontosak vagyunk, igaz, hogy a saját helyi értékünkön. És ez nem valamilyen diplomáciai furfang, hanem valóban különbség van történelemben, gazdasági súlyban az előbb említett országok, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország és a közép-európai országok között például, és közöttük Magyarország helye, képességei tekintetében. De mégis az élet arra rácáfol, hogy ne lenne szükség a folyamatos fejlődés tekintetében a kapcsolatok bővítésére. És most egy picit, ha elrugaszkodunk attól a ténytől, hogy bizony Spanyolország milyen súlyos gazdasági válságba jutott az elmúlt 2 év folyamán, ami Marokkót, mint az egyik kiemelt gazdasági partnert, érzékenyen érintette beruházások, export-import tekintetében, vagy akár csak a marokkói vendégmunkások és az ő hazautalásaik tekintetében is. Magyarország, én úgy látom, a sikereit annak köszönhette, hogy megtaláltuk azokat a réseket, ahol versenyképes áron, feltételekkel magas technikai kultúrát képviselő termékeket tudtunk a marokkói vásárlóknak nyújtani, és ők, miután ez egy fizetőképes ország, ezzel üzleti alapon és piaci alapon éltek, hiszen ez az ő érdekük is volt, olcsóban jutottak azonos vagy jobb minőséghez. Tehát a közép-európai országoknak és térségnek is van szerepe. Marokkó az én időszakomban én úgy láttam, hogy nagyon határozottan nyitott politikai értelemben is, és mi magyar részről gyakran mutattunk rá arra, hogy Magyarország a közép-európai együttműködési struktúrák aktív, tevékeny tagja, különösen a visegrádi együttműködésé, és ha Marokkó például Magyarországra szállít termékeket, esetleg itt egy olyan áruelosztó központot hoz létre, akkor innen sokkal jobb körülmények és feltételek feltételek mellett tudja az áruit, mezőgazdasági vagy más típusú árukat a közép-európai piacokra szállítani.
Ez tehát egyébként ez is, mennyire valósult meg az elmúlt években?
Ez nem valósult meg, de úgy látszik azért a gondolatnak is van egy önálló élete. Először el kell vetni a magot, aztán csak szárba szökken. Nyilván ehhez szükséges a marokkói exportkapacitásoknak a növelése is. Meg az igényeké is. Ha Európa egy száraz időszakba kerül, és a zöldség, gyümölcs ellátás megnehezül, romlik ennek a feltételrendszere, akkor bizony Marokkó a termékeivel még nagyobb mértékben megjelenhet, és adott esetben egy ilyen áruelosztó központ, megfelelő hűtőkapacitás, stb. Ezt a célt jól szolgálhatja. Tehát én azt hiszem, hogy ez a napirendről nem került le, a továbbiakban az érdekekkel fogják eldönteni, hogy ez létrejön-e vagy sem.
A hírek szerint folytatja Marokkóval kapcsolatos tevékenységét, pontosabban hát nem kifejezetten Marokkóval, hanem a mediterrán térséggel kapcsolatos tevékenységét, és valószínűleg ebben nagy szerepet játszik az ön jó terepismerete. Ön ilyen nagyköveti rangban szerepel most az Unió a mediterrán térségért nevű 43 európai és észak-afrikai országot összefogó szervezetben. Mit tesz ez a szervezet? Jó bonyolult, hosszú neve van, és nagyon sok minden nem derül ki róla, hogy mivel is foglalkozik.
A neve Unió a mediterrán térségért valójában azt akarja, hogy a földközi tenger déli és északi partján elterülő országok, illetve integrációk is ebben az értelemben Magyarország is mediterrán országá válhat, fogjanak össze annak érdekében, hogy ez a térség politikailag stabil legyen, és gazdaságilag fejlődőképes, társadalmilag pedig konszolidálódjanak a viszonyai, és ilyen módon azokat a kockázatokat, esetleg veszélyeket, amiket azért ez a térség magában hordoz, sikerüljön csökkenteni, illetve kiaknázni a potenciális lehetőségeket.
Ne haragudjunk, közbevetném azért, hogy érdemes nekünk a mediterránhoz dörgölőzni, ha lehet ezt mondani, vagy ez nem döntés kérdése, hanem mi amúgy is ehhez a mediterrán térséghez sokkal inkább kötődünk, és hasonlítunk is akár, tehát nem választás kérdése, hanem ez egy lehetőség is. Ha nem veszünk részt egy ilyenbe, akkor kimaradunk belőle, de egyébként amúgy is oda sorolnak minket.
Minket Európához, Közép-Európához sorolnak, nem vagyunk természetesen földrajzilag mediterrán ország, talán gondolkodásmódunk sem annyira mediterrán, ha most hirtelen egy olasz kollégámra vagy a spanyolra gondolok, megvannak a magunk nemzeti sajátosságai és érdekei, de úgy érzem, hogy pont ezek az érdekek közelítenek bennünket a szomszédságunkhoz, és itt akkor engedje meg, hogy utaljak arra, hogy Magyarországnak van egy nagyon fontos keleti szomszédsága, hogy az Európai Uniónak is egy keleti szomszédsági térsége, amelyikkel nekünk azért szorosabbak, történelmibbek, mélyebbek a kapcsolataink, és nem csak a magyar-magyar kapcsolatok vonatkozásában, hanem történelmi, gazdasági, kulturális értelemben is. De ugyanakkor Európának van egy déli szomszédsága, mi, mint uniós tagok ebben a déli szomszédságot érintő uniós politikában, ennek az alakításában részt veszünk, és ezen kívül nemzeti alapon az arab világgal köztudottan nagyon hosszú történelmi múltra visszatekintő kapcsolataink vannak, és a jelenben is ezek a kapcsolatok meghatározóak. Ha én jól tudom, olyan 2-3 milliárd eurós az a kereskedelmi többlet, amit az arab világ összességével el tudunk érni egy évben. Ez azért magyar szempontból lényeges, és nem is szeretném mondani, hogy hány munkahelyet teremt, milyen lehetőségeket biztosít.
Melyek azok a legfontosabb pontok, ahol érdemes ezt az együttműködést mélyíteni, illetve ahol látszik az, hogy ez akár rövid távon is már komoly előnyöket jelentett Magyarországnak.
A Mediterrán Unió elég határozottan és világosan körvonalazta, meghatározta azokat a területeket, amik iránt a két part érdeklődik, és ezek között magyar érdekek és érdekeltségek is lehetnek. Ilyenek a infrastruktúra fejlesztése. Ez a közlekedés, nemzetközi közlekedés, hajózás, szárazföldi közlekedés, de a városi infrastruktúra délen az urbanizáció óriási problémát jelent. Itt előre kell lépnie az arab társadalmaknak, tehát a városi infrastruktúra fejlesztése nagyon lényeges.
Itt ebben közvetlenül is vannak lehetőségeink?
Én úgy tudom, hogy több olyan magyar cég is van, és kapacitás is van. Ráadásul a hazai építőipari fellendülés még várat magára, tehát lehetnek olyan kihasználatlan kapacitások, amiket fel lehet ajánlani nagyváros építő beruházásokra, vagy infrastruktúrális beruházásokra, víz, vízügyi szennyezés.
Erre egyébként mekkora igény van az arab világban, mert ugye itt elég csak az elsőből háborút említeni, akkor ott hatalmas magyar lehetőségek küszöbén álltunk, hogy ilyen finoman fogalmazzak, és aztán volt ez a öböl háború, aztán véget ért, és akkor hirtelen megjelentek az amerikaiak, a franciák, az angolok, és a már megígért szerződések sem jöttek létre. Itt ebben az észak-afrikai sávban, illetve az arab világban mekkora esélyünk van nekünk arra, hogy valóban ilyen infrastruktúra fejlesztésekben komoly falatokhoz jussunk?
Én azt láttam, hogy az igénye megvan a fejlődésre, a fejlesztésre. Az úgynevezett arab tavasz után létrejött, most már tudjuk, hogy döntően mérsékelt iszlamista vezető pártok által létrehozott koalíciós kormányoknak pedig alapvető érdeke az, hogy a legitimitásokat gazdaságilag is megerősítsék, és szociálisan is. Ez pedig az kell, hogy a lakásépítés, otthonteremtés, az egészséges életfeltételek megteremtése tekintetében előrelépjenek, hiszen az őket megelőző rendszerek ebben kudarcot vallottak.
Ezt én értem, de erre én... erőforrásaik vannak, ha már csak itt említette a spanyolokat. Tehát a spanyolok nagy beruházások, azok nagy infrastruktúra fejlesztők voltak. Gondolom ott is vannak kihasználatlan erőforrások, és mennének ők.
Igen, én ezt úgy látom, hogy itt két irányban vannak lehetőségeink. Az egyik, amit az előbb említett, ott vannak a nagy vállalatok, a nagy nyugati, már tradicionálisan az arab országokban jelenlévő vállalatok, akiknek az én tapasztalatom szerint szükségük lehet olyan alvállalkozókra, beszállítókra, akikben teljesen meg tudnak bízni. Ezek olyan európai közepes vállalkozások is lehetnek, amelyek az európai sztenderdek, kritériumok szerint dolgoznak, ebben az értelemben megbízhatóak, és így a nagy nyugat-európai beruházó biztos lehet abban, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja.
Tehát akkor indirekten most azt mondja, hogy magyar cégeknek önmagukban nem sok esélyük van.
Ez attól függ. Azért volt olyan magyar cég, amelyik vállalkozott nagyon jelentős városépítő beruházásra, modernizációra Líbiában, de sajnos, vagy hát a történelem kereke úgy hozta, hogy ez a beruházás abban a formában már nem valósulhat meg, de ha van ilyen magyar vállalat, én azt gondolom, hogy erre azért az esély a jövőben is meg lehet.
Mi kell ehhez egyébként?
Ez az arab világban mindenképpen ma még szükséges a jó diplomácia és a jó kormányzati kapcsolatok. Tehát a diplomáciai jelenlét és az, hogy a mi kollégáink, nagyköveteink, gazdasági diplomatáink bejáratosak legyenek azokhoz a döntéshozókhoz, akiknek a kezében vannak a döntések az ilyen léptékű, nagyobb léptékű beruházásokról.
Egyébként a kollégái bejáratosak?
Én azt gondolom, hogy igen, ahogy én látom, olvasok jelentéseket, abból az derül ki, hogy Magyarország a diplomácia minden szintjén, tehát csúcs szinten, miniszteri szinten és helyi szinten a nagykövetségeink munkájának a napi szintjén is meg tudták tartani a kapcsolataikat az átalakuló új kormányzatokkal, minisztériumokkal.
Ön egyébként tehát... személyesen tud segítséget nyújtani? Vagy csak ennek az uniós, mindjárt mondom a nevét.
Igen, a Mediterrán Unió.
Igen, a Mediterrán Unió szervezeten belül.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen arra kell törekednem nekem is személyesen, hogy tudjak. És ebben a szervezetben 43 vezető tisztségviselő van.
Ők, tehát akár ott lehet lobbizni
a magyar érdekeket? Akár ott lehet, így van. És ennek a szervezetnek a titkársága Barcelonában foglalkozik azoknak a projekteknek a kidolgozásával, finanszírozásával, üzleti alapon, mert ugye erről még nem beszéltünk, amelyekről mi döntünk vezető tisztviselők. Tehát azt gondolom, hogy ezen a poszton az ember viszonylag korán jut információkhoz, ezt fel tudja kínálni a hazai gazdasági szereplőknek, tudja egyengetni azt, hogy a tendereztetési folyamatban hogyan induljanak, esetleg ha ott nincs esély a fővállalkozásra, az alvállalkozói kapcsolat megteremtését elő lehet segíteni, erre fel lehet hívni a figyelmet, és hát egy olyan hátteret tudunk biztosítani, és kell nekem is biztosítani az adott arab országok felé, ahol hitelesnek tekintik a magyar érdeklődést is.
Aki esetleg most hirtelen érdeklődni kezdett, hol találhat bővebb információkat?
Részben a Mediterrán Uniónak van egy honlapja, így erre rá lehet keresni, ez a Union for the Mediterranean. Egyébként a Magyar Külügyminisztériumban bármikor engem is el lehet érni, és igyekszünk például hazai szakmai szervezetek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara segítségével elsősorban, de az üzleti tanácsok segítségével is internetes felületeken elérhetőséget biztosítani ezekre a lehetőségekre.
Sajnos az időnk az teljesen elfogyott, pedig hát még bőven lett volna miről beszélnünk, de aki most érdeklődik, az a felsorolt lehetőségeken mindenképpen érdeklődjön és figyeljen, és hát én nagyon köszönöm Papp László egykori marokkói nagykövetnek, hogy vendégünk volt. Egy későbbi időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.